Csegezi Mária köszönti a kedves hallgatót, dicsértessék a Jézus Krisztus. A mai napon az ifjabb Sie házaspárt ismerhetik meg. Sie Gergely, ének zenetanárt és kedves feleségét, Siéné Horváth Krisztina óvónőt. Nagy családos szülők, 4 gyermekük van, és az 5. éppen érkezőben. Úgyhogy én ma abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy várandós édesanyával beszélgethetek, aki gyönyörű, ragyog, fiatal, és hosszan sorolhatnám még azokat a jelzőket, amelyeket úgy érzem, hogy nagyon illik rá. Ismereteim szerint mindketten nagy családból jöttetek. Hol és mikor, hogyan ismerkedtetek meg? Mi a családjaitok rövid története? Tétek a szó.
Igen, valóban. Mind a ketten 5 voltunk testvérek, Krisztiék is és mi is. Mi katolikus körökön belül ismerkedtünk meg. Az együttjárásunk kezdete az egerszaloki lelki gyakorlathoz köthető. Már hosszú évek óta jártam Kerényi Lajos atyának az egerszaloki lelki gyakorlatára, és 1996-os lelki gyakorlat volt az, amikor Krisztivel elkezdődött a mi együttjárásunk, és 3 évvel később, 99-ben házasodtunk össze. Utána 1 évvel később született az első gyermekünk, Dávid. Ő már így önkéntesként segített is itt a rádióban egyszer-kétszer.
Komolyan.
Igen, igen. És aztán szépen sorban a többi gyermek is. A második gyermekünk ő a kislánya, Kinga, és aztán még 2 fiú érkezett, Botond és Benjamin. És ahogy hallhattuk is, az 5. gyermekünket most november közepére várjuk.
Szépen gratulálok, gyönyörű családotok van. De megvolt a követendő példa.
Igen.
Mennyire játszott ez szerepet a felnőtt életedben? Természetes az, hogy nagy család.
Igen, tehát amikor Krisztivel összeházasodtunk, meg beszélgettünk így a családról, akkor nem volt egy olyan elképzelésünk, hogy hány gyereket szeretnénk, de ma biztos voltunk, hogy minimum 3-at, aztán a többit majd meglátjuk. Hát így alakult, így hozta az élet, meg a Jóisten. Azt gondolom, hogy az ő életében is, meg az én életemben is meghatározó volt a katolikus család, illetve az, hogy közösségben nőttünk föl. Tehát az akár csak a Kriszti életét nézem, akár csak az enyémet is, ez nem csak egy ilyen vasárnapi templomba járás volt, hanem a szüleink részéről nagyon fontos volt, hogy közösségben járjunk. Én általános iskás alsó tagozatos koromban az újpesti regnumhoz kapcsolódtam erősen. Aztán úgy alakult a későbbiek, hogy akkor került Újpestre Jávorka Lajos atya, és én hozzákezdtem járni minisztrálni, meg hittandra. És számomra ő volt az a meghatározó lelkivezető, aki az én felső tagozatos gimnázium éveimben olyan nagy hatással volt rám, hogy azóta is a minisztrálás, meg a minisztránsok a szívem csücske. Most éppen a Káposztás megyeri minisztránsoknak vagyok egy vezetője. Nagy élmény volt számomra, hogy Káposztás megyeren most 14 fiú elment a római minisztráns zarándoklatra, és a Dávid fiam is mehetett. Nagyon nagy élmény volt vele beszélgetni, mikor hazajött. Egyébként Kriszti meg a bosnyák téri közösséghez tartozott, oda járt hittanra, ott volt a különböző énekkaroknak a tagja.
És Egerszalókon ifjúsági táborban találkoztatok?
Egerszalókra igazából én úgy kerültem, hogy a bosnyák téri énekkarosokkal, hát már nem tudom, valamelyik lánynak az ötlete volt, hogy menjünk el a Jenőhöz, akkor még tartott összerdánként ilyen gitárórákat. Bár az alapokat tudtuk, de dalokat kísértünk már misén akkor is így aktívan, de akkor így elmentünk a Jenőhöz egy évre, és ő hívott engem Egerszalókra.
A jelenlegi apósodhoz.
Igen, a jelenlegi apósomhoz. Ő hívott engem Egerszalókra el. Tehát én így keveredtem oda.
Kanyarodjunk egy picit vissza. Te milyen családban nőttél fel?
Én is egy 5 gyerekes családban nőttem fel. 2 bátyám és 2 húgom van. Nekem a legkisebb testvérem mozgássérült. 6 éves koromban költöztünk, azt hiszem, oda Bosnyák térre. Az, ami nekem így meghatározó, és ami így a keresztény életemre így vissza tudok emlékezni, az oda kötődik már. Amikor ilyen kiskamaszok voltunk, akkor jött oda a Bárány Béla atya. Nagyon szerettük. Bélatyának a misztérium játékait.
Tehát akkor te ott már gyerekkorodban aktívan bekapcsoltál a közösségi életbe.
Igen, elsősorban az énekkar volt mondjuk, ami nekem az éneklés volt mindig így előtérbe helyezve. A Kodály Kórus iskolába jártam, ami nincs kimondva, hogy katolikus iskola, de azért elég erősen katolikus szellemiségű. Igen. Úgyhogy végül is ott is ezeket az értékeket kaptuk. Igazából a zene az, ami így egy közös kapocs a kettőnk között szerintem.
Azért ez nagyon fontos kapocs.
És igen, tehát nyilván nem csak ez, mert amúgy meg szerintem nagyon hasonló családmodellben nőttünk föl, ahol az anyukánk otthon volt velünk. Tehát én is, amíg lehetett, otthon voltam velük, tehát Benjamin 8 éves volt, addig főállású anyaként otthon voltam, illetve akkor már így részmunkaidőben így egy-egy órára valahova így besegítettem, és aztán amikor Benjamin betöltötte a 8. életévét, azután viszont belevágtunk, azt hiszem keményen, mert 8 órába elmentem dolgozni, és azért azt érzem, hogy ez így nem egyszerű. Szóval a gyerekeimet nézve sem, mert elmegyünk reggel 7 óra előtt, hazaérünk ha korán, akkor 6-kor, de inkább annál később, és ugye akkor vár még engem minden. Házi munka plusz a gyerekekre odafigyelés, és azért ezt nem egyszerű összeegyeztetni.
Ha én jól figyeltem, akkor Egerszalókon találkoztatok, és 3 év telt el addig, amíg a nagy döntést meghoztátok, hogy összekötitek az életeteket. Ez alatt a 3 év alatt jól megismertétek egymást? Milyen lehetőségetek volt?
Ez egy nehéz kérdés, vagy nehéz erre válaszolni. Valamikor 15-16 éves koromban anyával egyszer így leültünk beszélgetni barátság témában. Azt hiszem, hogy egy ilyen nehéz nyári táborozást követően, és ő mondta azt, hogy talán az az igazi barát, aki majd a házastársad lesz. És anya azt mesélt el, hogy ő valamikor 15-16 éves korától kezdve minden nap azért imádkozott, hogy megtalálja azt az embert, akivel ő boldog házasságban élhet élete végéig. Igazából 6-8 éven keresztül imádkozott ezért, amíg aztán apával összeházasodtak. És ez nagyon meghatározó élmény volt számomra, és onnantól kezdve én is. Persze én nem voltam egy ilyen nagy lelki ember. Tehát így az imádságaim szerintem ugyanúgy, mint a mai fiatalok 99,99%-ának így rendszeresen elmaradtak. Akár este, akár reggel imáról beszélünk, tehát hogy napok, hetek múltak el, hogy az ember így elfelejtkezett róluk, meg ilyesmi. De amikor volt, akár reggel, akár este, főként akkoriban az esti volt az, akkor sosem felejtettem el ezt az egy mondatot így elmondani magamba, hogy Istenem ad, hogy megtaláljam azt a lányt, akivel aztán életem végéig boldog házasságban élhessek. És hát, hogy belegondolok, biztos nem mondtam el évente 300-szor sem ezt, meg még 200-szor se, vagy 100-szor se, de mondjuk 16 éves koromtól kezdve, 25 éves koromban vettem el a Krisztit, hát eltelt jó pár év, és biztos, hogy nagyon sokszor elmondtam ezt. És sokszor vagyunk úgy, hogy persze tudjuk, hogy kell az ima, persze tudjuk, hogy fontos az ima, meg hiszünk az ima erejébe, csak ne kelljen már imádkozni, meg vele foglalkozni, mert ez nyűjük, felkelünk, akkor most még imádkozni is kéne, amikor reggel fogad kell most, meg stb. És ugyanez az esti lefekvésre, már fáradtak vagyunk, meg minden. De hogy ez egy olyan bizonyosság az életemben, amit hiszem, hogy csak ilyen apró dolgokat kellene megtennünk. És ha ebben így kitartóak vagyunk, akkor ez nagyon sokat jelenthet. És ha valamit esetleg egyszer majd örökségként az én gyerekeimnek szeretnék adni, ez biztos, hogy ez. Mert azt gondolom, hogy ennek is köszönhetem azt, hogy jövőre leszünk 20 éves házasok.
Gratulálok!
A másik, amit nagyon fontosnak gondolok, a házasság témában, hogy akár az interneten, akár a tévében, az tömik az arcunkba, hogy mindent ki kell próbálnod az életbe, mert ha nem mész el ide, ha nem veszed meg azt, akkor te lemaradsz. Akkor te kisebb leszel, te kevesebb leszel ezáltal, te nem leszel boldog, és tulajdonképpen saját magamnak kellett bevallanom, hogy én is jó néhány évig úgy éltem meg mindent az életben, hogy hát az élet az tulajdonképpen arról szól, hogy miről maradok le. Pedig teljesen, totálisan nem erről szólt. Tehát, hogy előttünk van egy csomó minden, és ha van rá lehetőségünk, és kipróbáljuk, legyen az a foci, a síelés, a kirándulás, az evezés, bármi, akkor ez egy jó dolog. Miért ne? De én mindig ezt szoktam magamnak megfogalmazni, nem is tudom, hogy ezt hangosan kimondtam-e már, hogy egészen biztos vagyok benne, hogy Szent Ferencnek sem volt lehetőség nagyon mondjuk elmenni raftingolni, vagy vitorlázni. Aztán mégis szent lett. Tehát, hogy nem ezen múlik, hogy most megvettem, megittam, megettem, elmentem, kipróbáltam, és ha nem. Ez kellene elhinnünk, hogy nem leszünk kevesebbek attól, ha valamit nem tudunk megtenni, vagy nem tudunk kipróbálni, vagy nem tudunk megvenni. És azt gondolom, hogy ez van a családi élettel is ez a probléma, hogy mindenki azt hiszi, hogy attól lesz boldog, hogyha ha ezt megveszi, ha elmegy oda, ha ide megy el, ha ezt próbálja ki, azt próbálja ki, és szétmorzsolódik az életünk, mert ha nem megyünk el, és nem nézzük meg ezt az új filmet, ha nem veszük meg azt a DVD-t, és hogyha nem iratkozunk be ilyen sportra, olyan sportra, amilyen sportra, ilyen oktatásra, amilyen oktatásra, amilyen oktatásra, akkor mi le fogunk maradni valamiről, pedig nem.
Igen, és én ezt látom a gyerekekben is. Kényszeríti ránk.
Igen, igen, erről van szó, és mindenki kell próbálni a gyereknek. Mindenhova be kell iratni a gyereket, mert mi lesz, hogyha? Hát nem lesz semmi. A zene területén is megfogalmaztam ezt, hogy azt látom, hogy néhányan így teljesen bele-bele feledkeznek ezekbe a dolgokba, és saját magammal kapcsolatban is, hogy mennyi időt kellene még erre is, meg még arra is fordítani, hogy ebben is okosabb legyek, abban is jobb legyek, meg azt is jobban tudjam. És akkor mindig azt fogalmazom meg magamnak, hogy azért, mert valaki jó zenész volt, azért még nem avatták szenti. De azért, mert úgy élt. Azért igen. Tehát, hogy én fordíthatok sokkal több energiát, akármilyen tudományra, akármilyen művészetre, akármilyen sportra, attól még nem fognak szenti avatni. De ha az életemben megtalálom azokat a sarokpontokat, vagy azokat az értékeket, és arra fordítok több időt, akkor lehet, hogy talán eljutok oda, ahova szeretnék, meg azt gondolom, hogy az egyetlen fontos dolog, hogy életünk végén a mennyországba kerüljünk, és teljesen mindegy, hogy egy kukásautó hátulján lógva jutok el oda, vagy a Tudományos Akadémia professzoraként, abszolút, ez senkit nem fog érdekelni.
Olyan különös, amit mondasz, mert olyan, mintha az édesapád gondolatait hallanám más szavakkal, tehát én vele kapcsolatban tapasztaltam meg a dalain keresztül, egyáltalán az ő mondandóján keresztül, hogy az a lényeg, hogy egyszer a mennyországba jussunk.
Igen, és én azt gondolom, hogy ez van a házasságoknak a mélyén is. Az a baj egyébként a házassággal, hogy nem hivatásként élik meg az emberek, hanem életállapotként. És az életállapot és a hivatás között óriási különbség van.
Bizony.
Tehát életállapot az, hogy óvodás vagyok, vagy általános iskolás vagyok, vagy gimnazista vagyok, hogy dolgozom. De ha a házasságom az csak egy életállapot, akkor az el van ásva. Ha a házasságomat hivatásként élem meg, ugyanúgy, mint egy papi hivatást, vagy egy szerzetes hivatást, na akkor van értelme. És valószínűleg, hogy ez a legnagyobb problémája ma a házasságnak, hogy még keresztény berkeken belül is nem hivatásként élik meg a házasságot, hanem csak életállapotként. Talán ez nincs eléggé hangsúlyozva.
Most egy picit a Krisztihez fordulok, mert ugye az alapkérdés az volt, hogy olyan ez a három esztendő. Mire volt elég? Jól megismertétek egymást? Sikerült meghozni a döntést, azt látom. De téged végül is mi vezetett oda, hogy kimondjad a boldogító igent örökre?
Én azt gondolom, hogy nekünk elég volt ez a három év, de nem vagyok benne biztos, hogy mindenkinek az. Nálunk szerintem nagyon sokat számít az, hogy hasonló családból jövünk, hasonlóan gondolkodunk, hasonlót várunk el egy anyaszereptől, most ez itt nem túl jól hangzik, de
igen, ez nagyon
de
fontos.
Egy anyaszereptől, tehát hogy mondjuk a férjem engem nem kritizál azért, hogy én miért otthon vagyok a gyerekkel, és miért nem megyek dolgozni. amikor éppen kisgyerekkel otthon vagyok, hanem ez neki is természetes, meg nekem is, azért ez számunkra kiderült a 3 év alatt, hogy ezekben a szerintem nagyon fontos dolgokban ugyanúgy gondolkodunk.
És akkor jártatok ti azonos közösségbe is, az egérszalók kitalálkozást leszámítva?
Itt arra nem jártunk így közösen, de akkoriban alakult egy ilyen közös baráti
társaság. Ez volt a testvérek zenekar.
Igen, a testvérek zenekar.
Mind a ketten tagjai voltunk.
Közös volt a kikapcsolódás. Tehát, hogy
az érdeklődési körök, a hobbi, minden igen, közös igen, volt. Igen, végül. Szóval
nem mondom azt, hogy enélkül nem lehet jó egy házasság, hogy az egyik szereti a zenét, a másik nem szereti, vagy az egyik ezt csinálja szívesen, a másik meg amazt, de nálunk úgy nagyon passzoltak az érdeklődési körök is. Tehát, hogy az egész elgondolásunk az életről.
Ez csodálatos. Ez végül is Isten ajándéka. És te is imádkoztál azért valaha is, hogy egy jó férjet rendeljen melléd a Teremtő a gondviselés útján.
Én szerintem így konkrétan kimondva nem, de nyilván mindig arra vágytam, hogy egy olyan férjem legyen, akivel tényleg boldogok lehetünk, és egymás kiegészítése.
Amikor a Jenőhöz jártál gitározni, akkor már ismerted a Gergőt?
Nem, talán a legutolsó gitárórán találkoztunk, mert akkor ő szervezett egy gitártábort, és akkor mentünk hozzá befizetni a gitártáborra a lányokkal, de bennem akkor még úgy nem indult esemben, hogy nem tudtad.
És te észrevetted őt, amikor ott perkálta a pénzt?
Hát, a nagy felismerés, hogy mondjam, nem ott jött el. Tehát, hogy akkor volt egy ilyen Életünk Krisztus egyesület, egy ilyen gitáros egyesület, és akkor annak voltam így egy tagja, és akkor szerveztem nyári gitártáborokat egészen az esküvőnk évéig. És akkor ott a bosnyáktéri lányok is jöttek. Tehát igazából ezen az egyesületen keresztül ismerkedtünk meg több barátommal is. Akkor ismertem meg a Gável fiúkat, aztán a bosnyáktéri kis zenész csapatot, kispestieket, tehát ez egy ilyen jó lehetőség volt, és igazából abban az évben is volt egy ilyen tábor. Akkor még így nem. Inkább azt mondanám, hogy ő is egy volt a sok lány közül, aki jött, de mondom, inkább Egerszalokon. Ott ugye együtt voltunk több napon keresztül, volt lehetőség beszélgetni, együtt lenni, trécselni.
És utána zenéltetek közösen?
Igen, éveken keresztül.
Na, ez érdekelne azért erről mesélni.
A Gável fiúkkal akkor ismerkedtem meg előtte pár évvel. Ők a Szondi utcában, a
Szentcsalád
templomban nőttek föl, és ott kezdtek el zenélgetni, és aztán apa is hívta őket többször, és akkor így együtt is zenélgettünk, és akkor ottani fiatalokból egy 3-4 emberkével elindult egy kis zenekar, amihez aztán megengedték, hogy én is csatlakozzam, meg aztán még néhányan, és akkor így alakult ki az a bizonyos zenekar, ami a testvérek címmel futott néhány évig,
7-8 évig.
Igen, én énekeltem, hát még amikor a Kinga megszületett, tehát a második gyerekünk megszületett, még akkor is, hát igen, elég aktívan.
Igen, és akkor utána maradt ez így félbe. Igazából ez egy jó dolog volt, hogy bár én egy kicsit így kimaradtam Káposztásmegyerről, Kriszti kicsit kimaradt Bosnyáktérről, mert egy olyan közösségbe
kerültünk,
így van, ez a zenekar, ez egy közösség volt, és olyan sok alkalommal voltunk együtt, tehát rendszeresen. Volt olyan hétvége, hogy együtt énekeltünk. Egy ilyen májusi hétvége volt, pünkösdre esett, és akkor szombaton Nagymaroson énekeltünk, vasárnap a Pünkösde város felett fönn a Gellért hegyen, és hétfőn meg Mária Remetén pünköst hétfőn. És
mint akkor az igazi sztárok.
Az túlzás azért, nem csak valahogy így. Azt gondolom, hogy a Jóisten adott nekünk akkor egy ilyen feladatot. És valószínűleg sokan számítottak erre a szolgálatra, úgyhogy azokban az években tényleg nagyon sok hétvégén utaztunk, és akkor egy ilyen hétvége az arról szólt, hogy dél körül találkoztunk, és amíg a hangosítást is pakoltuk, akkor vasárnap hajnalban 2-3 óra közül értünk haza. Tehát ezzel a kis társasággal akkor a fél hétvégét együtt töltöttük, meg még a próbák, ilyesmi. És azért emellett például volt, hogy szerveztünk magunknak ilyen kis hittanokat hétközben. És van egy olyan kis mag, aki ma is összejár ebből. Tehát egy ilyen öt házas párral szorosabb kapcsolatunk van, és körülbelül havonta egyszer összejövünk. Vagy csak beszélgetünk, vagy valaki hoz valamilyen keresztény, katolikus témát, és akkor ez a mi kis hittanunk.
És ez a családoknál történik valahogy, vagy hát, egy külön helyen találkoztok?
Nem, valamelyikünknél.
Vagy az adott életállapotnak megfelelően, tehát sok helyig mi nálunk volt a bázis, mert ugye csak nekünk volt még gyerekünk. Aztán mindig akinek a leginkább problémásabb a gyerekmegőrzést megoldani.
Ahol most a legkisebbek a gyerekek, oda szoktunk menni. Aha, úgy,
de ez nagyon jó.
Ez egy kötődés.
Végül is az egész életeteket végig kíséri a közösség.
Abszolút.
Tehát az alap a családi közösség, és olyan különös megfigyelni, hogy mindig közösséghez tartoztok. Tehát a munkátok, a szabadidős elfoglaltságotok, meg az evangelizációs egyéb tevékenységetek kapcsán is. Az életetekben azt hiszem, vagy hát amennyire én most így titeket megismertelek, kimerem mondani, hogy a legfontosabb a közösségi kapcsolat. Ez egy nagyon meghatározó kapcsolati tőke, ami erőt ad és lendíti tovább a ti életeteket, meg a tevékenységeteket is.
A beszélgetésre és a bemutatkozásra ma is kevésnek bizonyult a műsoridő, ezért két hét múlva ugyanebben az időpontban pénteken, 8 óra 30 perckor ismét az ifjabb Siye házas pár lesz a vendégem. Megtisztelő figyelmüket ma a zene nyelvén köszönöm meg, és idézem fel Krisztina és Gergő testvérek együttesben töltött zenei korszakát az Utam a fény című csodaszép dal lejátszásával.
Bármerre lépsz, bármerre jársz, én várok rád. Itt van a kéz, itt van a szó, mely szól hozzád. Lehet, hogy nem vonz már az ég, és minden messzeség. Hát lép ki a fényre. Kereszt a jel, keresztből élet, új erő. Testvéri kéz, testvéri szó, új éltető. Lehet, hogy nem vonz már az ég, és minden messzeség. Hát lép ki a fényre.
Jöjj, mert örök haza vár,
a béken rád talál.
Ne félj, csak bízzál, szeretetből él az új világ.
Szükségem van rád, az életed érték. Szíved nyisd meg hát.
Itthon a családban.
Csegezi Mária beszélgetett hitről, szeretetről, elköteleződésről és a családról.
Híreink következnek.
A mikrofonnál Stasznyi